Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
És érdekes és izgalmas újdonságok vannak a Holdra való expedíciók, Holdra szállás kapcsán.
Mert hogy magánúton, nem egy állambasáskodásával és bábáskodásával, hanem magánúton próbálnak eljutni a Holdra, hogy milyen módon, meg kicsodák. Dr. Paher Tibor, magyar elméleti fizikus, a Pulse Space Technologies alapítója, a vezetője van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Hát először is gondolom, nem egy ilyen gigászi a híradó felvételekből megszokott baromi nagy hordozó rakétával próbálnak a Holdra eljutni magánúton. Hogy néz ki ez a szerkezet, ami oda megy, és mit visz magával?
Ez az első magánexpedíció, mely úton van, ez az izraeli Space IL nevű csapatnak a munkája. Ők ugye tavaly hivatalosan győztes nélkül véget ért Kuglunar X-Prize-ban indultak, és ha a Google kicsit várt volna, akkor akár győztest is hirdethetett volna. Ez egy kb. Másfél méter magas szonda, 500 valahány kilogramm össztömeggel, aminek a jelentős része az üzemanyag, ami ugye kell ahhoz, hogy elmenjen a Holdra. Ez úgy néz ki egyébként, hogy kvázi vesz egy indítást, egy kereskedelmi forgalomban kapható rakétán az illető szervezet, ez történt most is.
Ezt egyébként bárki? Tehát, hogyha mi mondjuk szeretnénk valamit az űrbe juttatni, és kifizetjük ennek árát, ez lehetséges?
Hát ez lehetséges, nyilván a különböző teszteknek meg kell felelni, hát csak úgy nem lehet odarakni az orkóba
bármit,
a műholdat, de egyébként igen, tehát hivatalosan ez lehetséges, és az izraeli kollégáknak a szondája, amelyik egyébként a Bereshit, vagy Genezis nevet viseli. Egy Falcon 9-esen indult, úgynevezett másodlagos teherként. Egy nagy indonéz műholddal együtt indult különben, meg volt még egy harmadik kisebb műhold is rajta. A Falcon 9 földkörüli pályáról juttatta, viszonylag magas földkörüli pályára, és onnan a saját hajtóművével dolgozva indult el a Hold felé. Április 11-ére várható a leszállás, tehát nem ez, amit ismerünk adott esetben az Apollo küldetésekből, hogy 3 nap alatt ott vagyunk, hanem egy kicsit hosszabb ideig tart. Ez azért van, mert ehhez kevesebb energiára van szükség, mint hogyha direkt begyújtjuk a rakétákat, és oda vágtatunk idézőjelvetére.
Mi van, ez a Holdra szállás is érdekelne, ez a szó hagyományos értelmében véve Holdra szállás lesz, mert szoktak úgy szondákat juttatni idegen égitestekre, hogy oda becsapódnak.
Így van, ez egy klasszikus, úgynevezett sima leszállás lesz reményeink szerint, és ezzel Izrael lesz a negyedik ország vagy nemzet, amelyik sima leszállást tud végrehajtani a Holdon. Ugye eddig a 3 igazi nagynak sikerült, annó még ugye a 60-as években a szovjetek kezdték el a lunaszondákkal, hamarosan követték őket az amerikaiak a Surveyorokkal, és utána nyilvánvaló módon az Apollo program, és 2013 decemberében voltak a kínaiak a harmadik. Ugye ők most január 3-án a túloldalon szálltak le, tehát ez egy elég illusztris társaság, és egy kis ország, kis nemzet, mint Izrael joggal lehet büszke arra, hogy ezt a célt kitűzték, és úgy tűnik, hogy sikerül nekik megvalósítani, legalábbis nagyon remélem, hogy sikeresen leszállnak.
Mit visz ez a szonda a Holdra?
Ez igazából egy technológiai demonstráció, egyrészt, hogy le tudnak szállni. Van rajta több tudományos műszer is, több mérést szeretnének elvégezni. Az egyik a Holdnak a helyi mágneses terét szeretnék vizsgálni a leszállóhely környékén. Ez azért érdekes, mert a Holdnak nincs olyan értelemben véve mágneses tere, mint a Földnek, tehát nem sokat tudunk róla. Másik, vittek egy tükröt is, amit a NASA-val együtt dolgoztak ki, és azt arra fogják használni, hogy nagyon precíz távolságmérést hajtsanak végre, tehát a Hold távolságát mérjék. Ilyenek ugye ma is üzemben vannak, még az Apollo juhajósok vittek fel ilyen tükröket, amit ma is használnak arra, hogy nagyon precízen meghatározzák a Hold-Föld távolságot. Visz egy időkapszulát is természetesen, izraeli történetekkel. Csináltak egy selfit, nem is olyan régen, amikor olyan kb. 37 ezer kilométer magasságban voltak vagy távolságban voltak a Földtől, nagyon szép kis selfit sikerült csinálniuk. Lényegében most erről van szó, és nagyon óvatosak, olyan kb. 2-3 napos működésre tervezik, mert ugye viszonylag maleg lesz a Holdon, és azt mondják, hogy nem tudják 100%-osan megítélni, hogy azt a hőmérsékletet a belső rendszerek kibírják.
Uh-huh. Egy picit az elejére menjünk vissza a beszélgetésnek, ott elhangzott egy fél mondat, hogyha egy kicsit várt volna a Google ebben a versenyben, akkor tudtak volna győztest is hirdetni, de akkor tehát az egész ennek az egész Lunar X Prize nevű projektnek miért volt így vége?
Hát én csak, ahogy mondjam, amit én érzek, meg látok, azt tudom mondani. Én azt gondolom, hogy ugye többször volt hosszabbítás a céldátum esetében, és egy picit talán elfogyott a türelem vagy a kedv, vagy nem akartak már több pénzt beletenni sem a reklámozásba, sem a projektnek a futtatásába, úgyhogy ezt az X-Prize alapítvány végezte, és azt nem tudom pontosan, hogy milyen megosztásban finanszírozták a kollégákat, akik ezt vezették. Ez volt talán az egyik oka neki. Másrészt én azt gondolom, hogy noha van olyan vélemény, hogy hát csúfosan megbukott a Google a X-Prize, én azt gondolom, hogy ez abszolút nem igaz. Egyrészt itt az izraelék példája mutatja, hogy egy évvel a hivatalos zárás után ők úton vannak, és ez nem csak, hogy majd megyünk, hanem konkrétan ott vannak a világőrbe, és mennek föl. De ezen kívül még nagyon sok másik GLX-t csapatot áll a rajtvonal közelében. Tehát a mi partnerünk, hogy kicsit önző legyek, az Astrobotik nevű társaság, tehát ugye, akivel nekünk is van egy szerződésünk, hogy most zárójelbe be kell tennem, ha lesz megfelelő forrásunk rá, akkor elvisznek minket a Holdra. Ők 2021 első felére tervezik az indítást. Benne vannak a NASA-nak a nemrég bejelentett 2,5 milliárdos dolláros programjában, amiben a NASA szeretne vásárolni magáncégektől hasznos terhet fuvart a Holdra. Az Európai Ügynökséggel is dolgozik az Astrobotik, ők egy 2025-ös úgynevezett In-Situ Research Resource Utilization küldetés terveit készítik el. Az Astrobotik szállítaná a Holdra szálló egységet, az Airbus adnák tulajdonképpen az indítást és a lehetőségeket, tehát ők nagyon jól ott vannak, és szépen lépésről lépésre haladnak. De itt vannak a japán kollégák, az iSpace, akik Hakuto néven futottak a GLXP-ben. Nekik közel 100 millió dolláros befektetési pénzük van, és 2020-ra terveznek egy hold körüli keringő missziót, van rá szerződésük a SpaceX-el, és 21-re leszállást a saját leszálló egységükkel.
Most bocsánat, hogy nem akarom elbagatelizálni, de hogy hallgatom így ezt az egész beszámolót, olyan érzésem van kicsit, mint hogyha valami komoly Forma 1-es versenyt hallgatnék. Lehet, hogy ha olyan nézettsége lenne, vagy úgy meg lehetne filmesíteni, akkor azért sokkal jobb lenne ez a kiszervezése ugye a magáncégek felé ezeknek az expedícióknak és fejlesztéseknek.
Így van, azért van ebben még lehetőség, és akkor menjünk tovább, tehát a következő mondjam, nehézsúlyú játékos ebben a történetben a part-time scientist, a német kollégáink. Aha. Akik ők voltak az elsők, akik nagy szponzort tudtak szerezni, ez egy négykarikás autógyártó, tehát ott, hogyha szabad elsorolom, az Stimmel. Audi, a Vodafone, a Nokia van mögöttük, és a Red Bull Media fogja elmesélni a történetüket.
Jó, akkor most már közeledünk ahhoz, amit én mondtam, és mi van a pulival?
Igen, de még mielőtt erre rátérnénk, ez miért fontos, hogy most ilyen az állami monopóliumból kikerült ez az űrkutatási dolog? Egyre többen foglalkoznak, hogy Elon Musk szó esett a Falcon hordozó rakétákról, most hosszasan soroljuk, hogy milyen magánkezdeményezések vannak a világűrrel kapcsolatos kutatásokra. Az államok kezdenek ebből kiszállni, vagy a magáncégek erősödtek meg annyira, és látnak ebben fantáziát? Vagy...
Én az utóbbit látom, nyilván az államnak mindig lesz egy szerepvállalása, és kell is, hogy legyen egy szerepvállalása, de én azt gondolom, hogy eljött az az idő, amikor a magántőke egyre több lehetőséget lát ebben. Az úgynevezett, mindig kicsit viccesnek hangzik, magyarul az orbitális gazdaságban, az orbital economy, ez azt a területet fedi le, amely a föld körül keringő műholdak gyártása, üzemeltetése, indítása, tőlük nyert adatoknak a hasznosítása és értékesítése. Ez egy kb. 330-340 milliárd dolláros piac, amit már jelentős részben a magáncégek uralnak. Tehát elég csak a tányérokra gondolni, ugye a tévé műsorok vételére, de egy csomó telekommunikáció, földmegfigyelés, sok minden megy. Tehát ez elérte azt a szintet, hogy ott már nagyon is érdekes a magáncégek számára is. és a miniaturizálás és a CubeSat-ek, ezek a 10x10 centis kockák elterjedésének következtében egyre több kis cég is be tud lépni erre a piacra. Tehát ez a része megvan. Amiről most beszélünk, hogy a magáncégek elindulnak a Hold felé és a mélyűri kutatások felé, ez pedig egy... Ugye ez volt a célja a Google XPRIZE-nak, hogy indítson egy olyan folyamatot, hogy a bizonyos földkörüli pályán túl keringő egységeken kívül is legyen élet úgy szólván, és ne csak az űrügynökségek területe legyen. És ez most úgy tűnik, hogy beérett, és elkezdtek gondolkozni ezen a cégek, és ez az úgynevezett ciszlunáris gazdaság, erről beszélgettünk már, születése lehet, ami lényegében arról szól, hogy kint megnézzük, tudunk-e fenntartható infrastruktúrát létrehozni először a Holdon vagy a Hold körül, és onnan tudunk-e tovább menni adott esetben a naprendszer más bolygói felé. Nyilván a cél a Mars. NASA is kiadta a direktívát most újra idézőjelbe téve, hogy a Holdon át a Marsra. Tehát ők is visszatérésben vannak a Hold felé. De a nagyon erős magáncégek részvételével számolnak.
Hogy áll a puli, és hogy állunk mi magyarok ebben a feltörekvő iparágban?
Hát két dolgot lehet mondani. Ugye először is az, hogy ugye november óta van egy miniszteri biztos asszony, akinek az a feladata, hogy a magyar űripart egy kicsit, hogy mondjam, bővítse és struktúrát adjon neki. Ezt én nagyon pozitív dolognak tartom, és remélem, hogy sikerül is több forrást is bevonni.
Bocsássa meg, hogy megint közbevágok, de ezt meg egy csomóan megmosolyogták, mert azzal a hírrel együtt mosolyogták meg ezt, hogy mit akarunk mi a világűrbe, hogy ugye a nemzetközi űrhajós kongresszus is mi, igen, akarjuk megrendezni, miközben egyetlen egy űrhajós járt magyarként a világűrbe, ugye Farkas Bertalan.
Így van, de én azt gondolom, hogy a maga az űrhajós kongresszus az nyilván egy nagyon erős publicitás és nagyon erős népszerűsítő hatást tud kiváltani, hiszen akkor azért 200-300 űrhajóst várnak erre a kongresszusra, akik a tervek szerint végigjárnák az országot is, tehát ez azt gondolom lenne egy nagyon jó hatása ilyen értelemben, és hát ugye jövőre lesz 40 éves évfordulója a Farkas Berci utazásának, tehát ilyen szempontból ezt én azt gondolom, hogy nem feltétlen megmosolyogni való, hanem a jó oldalát kell nézni. A másik az, hogy igenis lehet kis országoknak értelmes dolgot csinálni. Ma is van egy csomó olyan program, amit egyébként magyar mérnökök, magyar kutatók dolgoznak rajta, és sikeresek benne, de ezek nem olyan értelemben magyar sikerek, hanem mindig egy nagyobb történetnek a részei. Amit a biztos asszony is mindig elmond, meg én is elmondok, meg sokan elmondják, idézzük Jan Wörnert, az ESA főigazgatóját, aki azt szokta mondani, hogy adott esetben akár hatszoros megtérülést tud hozni egy jó tevékenység. Tehát ez nem csak állami szinten jó működhet, hanem igenis gazdaságosságot is tud jelenteni, és az, hogy az űrtevékenység a mindennapi életünkben szinte észrevétlenül, de nagyon sok rétegben ott van, ezt tudatosítani kell. Tehát mindenképpen jó, ha Magyarország ebben részt vesz, és ez egy hasznos dolog, ez high-tech dolog, hogy mondjam, a mi híres szürke agysejteink kellenek hozzá, amire annyira büszkék szoktunk lenni, és joggal egyébként, tehát az mindenképpen egy nagyon hasznos dolog, és ezt vinni kell. Nemzetgazdasági szinten nyilván ez egyelőre elhanyagolható méretű történet, hiszen jelenleg a kb. 2 milliárd forintot költ az állam évente űrtevékenységre, és ez nagyrészt az ESA tagdíjunkat fedezi. Ez lenne egy cél, hogy ezt megnöveljük, és több lehetőséget kapjon az űripar, mehez hosszú, kemény munka kell. A pulira visszatérve, mi most egy picit parkolópályán vagyunk, olyan értelemben, hogy mi hiányzik nekünk, mint mindig.
Kitalálhatom?
Segítsen.
Igen, gyarítom, igen, forrás hiányjal küzdött.
Pontosan így van, tehát ez a bajunk, de van egy most egy, illetve volt mindig is egy B-tervünk is, tehát ha magát a rovert nem tudjuk feljuttatni, mert annak lényegesen nagyobb a költsége, azon is dolgozunk, de most kicsit kisebb lánggal. Van egy B-tervünk, egy úgynevezett 1 kg-os hasznos terhet, egy puli statikus hasznos terhet terveztünk és dolgozunk rajta. Ez majdnem olyasmi, mint egy CubeSat a méreteiben, tehát kicsit talán nagyobb lesz. Itt még van különböző variáció, amin dolgozunk. Ebben lenne egy időkapszula, egy kicsit különlegesebb talán, mint az izraeli kollégáké. Rágravíroznánk bizonyos üzeneteket a dobozra, ami egy 10-szeres nagyítóval is olvasható, tehát nem kell semmiféle elektronikus eszköz hozzá. Az eredeti üzenetek pedig egy agyagtáblán bekerülnének a Hallstatti sóbányában. Külön érdemes lenne erről beszélni, ez a Memory of Mankind nevű projekt, egy osztrák keramikus kollega csinálja. De az izgalmasabb része talán, ez egy kicsit ez a kulturális része, két kísérleten is dolgozunk, az egyik az úgy hívjuk, hogy hát szakkivezéssel MCURAD, ez azt jelenti, hogy komerciális, tehát a gazdaságban használt mikrokontrollereket szeretnénk tesztelni, hogy tudnak-e egy olyan sugárzási környezetben is megfelelő szoftveres megoldásokkal támogatva működni, mint a sugárzásvédett eszközök, amik körülbelül sokkal drágábbak, tehát egy ezres tétel van nyugodtan a költségben. Tehát ha ezt meg tudjuk oldani, meg tudjuk mutatni, hogy egy ilyen mikrokontrollerek tudnak működni, akárcsak a rövidebb ideig is, de az lényegesen olcsóbbá tudná tenni a küldetéseket. Plusz természetesen lenne egy puliszem, egy kamera, amivel szeretnénk fényképeket készíteni, és magát a kamerát is sugárzásméréssel használni.
Szuper, szuper. Hát szurkolunk, hogy összejöjjön.
Mi azért beszélünk viszonylag gyakorta önnel, hogy felhívjuk a figyelmet erre a kezdeményezésre, és hát, ha egyszer olyan valaki hallja ezt, aki egy kis pénzmagot is bele tudna tolni ebbe a projektbe, hogy büszkék lehessünk, hogy igenis ott vagyunk kis országként egy olyan ágazatban, amelynek nagy jövője van. Úgyhogy...
Én nagyon köszönöm ezt, mi szeretnénk minél több helyre eljutatni, és tényleg azt gondoljuk, hogy érdemes ebbe belefektetni, és nagyon klassz dolgot lehet csinálni. Mi azt szeretnénk, ha tényleg kicsit úgy szurkolna nekünk Magyarország együtt, mint mondjuk a vízilabdásoknak, vagy amikor a focisoknak jól megy, akkor akár nekik.
Igen, van. Oké. Akkor sok sikert kívánunk, és akkor beszélünk majd erről. A másik projektről ez nagyon érdekesen hangzott, úgyhogy egy külön adást akkor majd erre szentelünk.
Nagyon szépen köszönöm, és Facebook oldalunkon megtalálnak bennünket.
Oké, köszönjük szépen.
Na hát nagyon érdekes beszélgetést lehetett hallani. Dr. Pacher Tibor, a magyar elméleti fizikus, a Polyspace Technologies alapítója, vezetője beszélt nekünk egy picit a Race for Space újabb fejezetéről, a Holdra eljuttatandó magán és nem állami akciók keretében, illetve hát a Holdon túl a Marsra szállásról.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.